Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora. Ön a Civil Rádió Kemény kötés című műsorának egy részletét hallja. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A könyv a 70-es évek Londonjában játszódik. Dúl a hidegháború, az írek terrorcselekményekkel fejezik ki elégedetlenségüket, ő felsége kormánya pedig nincs a helyzet magaslatán. A friss diplomás és nagyon vonzó nő, önmagának is meglepetésként, felvételt nyer az angol titkosszolgálathoz. Feladata a hidegháború ideológiai harcvonalára szólítja. Ő rángatja tehát akkor a mézes madzagot? A Scholar könyvkiadónál jelent meg Ian McEwan Mézes madzag című regénye. A fordítóval, Lukács Laurával beszélgetünk. Már az alaphelyzet is vicces. Serena édesanyja rábeszélésére választ egy olyan matematika szakot, ami nem tartozik a kedvencei közé, és nagy keservesen végzi el. Közben az egyetem újságjában megjelennek már kritikái azokról a művekről, amiket ő viszont nagyon szívesen olvas. Ez az olvasás szeretete juttatja el az MI5 szolgálathoz.
Szerintem ez beleillik az egész történetnek a csavarosságába, mert a puszta történeten és a kém sztorin, sőt a szerelmi sztorin túl van ebben egy másik történet is, és az az, hogy az irodalomnak és a fikciónak sokkal nagyobb a szerepe, mint amennyit egyébként tulajdonítanánk neki. A McEwannál ez nem először fordul elő, mert a Vágy és vezeklésben is egyben játszik a fikció a valósággal, és csak a végén hát kvázi derül ki, hogy mi volt valóság és mi volt igaz, és a Szombatban is egy fiktív mű, ott még rá is tesz egy lapáttal, mert igazán egy versnek van sorsfordító ereje, és az irodalom egyébként is gondolat és sorsformáló erővel bír, és itt is arról van szó, hogy valaki olvasni szeret, emellett matematika szakon végez. Hát Istenem, sokszor van az, hogy emberek olyan tanulmányokat folytatnak, amelyekről csak később derül ki, hogy nem az volt az igazi. Ez még nem olyan nagy tragédia, de szerintem abban meg nagyon jól beleillik, hogy az irodalom és az olvasás, a fikció, az olvasás szeretete felől érkezik meg a női főhősünk abba a helyzetbe, amelyből szintén valahogy a fikció meg az irodalom mutat, hát a vége felé valamiféle kiutat. Ez nagyon ravaszul, én szerintem ki van gondolva, és McEwan amúgy is egy ilyen író, aki nagyon alaposan átgondolja, hogy a cselekménye, meg mindaz, ami abból kifejthető, az hogyan tartozik egész szorosan össze.
Nagyon fontos a női szerep. A titkosszolgálatnál hogyan bánnak egy nővel, de látjuk, hogy az egyetem matematika szakán is milyen helye van, amikor a kvótával kerül be valaki.
A nőknek a titkos szolgálatnál betöltött szerepéről egy önéletrajzi könyvből tájékozódott alaposan McEwan, a jegyzetekben szerepel is, valós név az a Stella Remington. Ez a hölgy valóban vezető pozíciót ért el az MI5 berkeiben, és ő volt az első nős, és nem sokkal a Mézes madzag megjelenése előtt megírta az önéletrajzát, és hát a szakmai önéletrajzát is, és ebből derül ki, hogy a nőkkel hogy bántak, vagy hogy viszonyultak a nőkhöz, de hát ez a korszellem, amikor éppen bomladozni kezd ez, nem utolsó sorban a diák mozgalmak 60-as, 70-es évek hatására, De hát sok minden más is ilyen, úgy az is kiderül a könyvből, hogy a melegséget, a homoszexualitást csak a történetünk előtt néhány évvel korábban vették ki a büntetendő helyzetek köréből. Tehát korábban büntetendő cselekmény volt kvázi az, hogyha valaki homoszexuális kapcsolatban áll. Tehát egy sereg dolog több lukkal szorosabbra volt akkor gombolva, mint ma. 60-as évek végén, 70-es évek elején járunk. Ilyen szempontból nem annyira csodálkozom. Eleve Angliában meglepően későn kezdhettek el nők egyáltalán egyetemre járni, nemhogy matematika szakra, amely reáltárgy lévén talán inkább férfiasabb, akár a mai napig is.
Serena Frumnak hívnak, és csaknem 40 évvel ezelőtt titkos küldetéssel bízott meg munkaadóm a brit nemzetbiztonsági szolgálat. Nem jártam sikerrel. Alig másfél évnyi szolgálattal a hátam mögött kirúgtak, miután szégyen szemre lelepleződtem, és tönkretettem a szeretőmet, bár kétségkívül ő maga is szerepet játszott tulajdonromlásában. Gyermek és serdülő koromra nem kívánok sok szót pazarolni. Apám anglikán püspök volt egy elbűvölő kelet-angliai kisvárosban, így másfél évvel fiatalabb húgom meg én a székesegyház tőszomszédságában nőttünk föl. Derűs, kultúrált, tiszta otthonomhoz rengeteg könyv is tartozott. A szüleim elég jól megvoltak egymással, és szerettek engem, én is őket. Bár Lucy húgommal kamaszkorunkban sűrűn hajba kaptunk, a hangos veszekedések nem hagytak bennünk maradandó nyomot, és felnőttként közelebb kerültünk egymáshoz. Apánk istenhite észszerűen mértéktartó volt, nem tolakodott az életünkbe, csak annyira lángolt, amennyire az egyházi hierarchiában való sima előmenetelhez kellett. Számunkra pedig biztosította az annakor stílusában épült, kényelmes, múltszázadi házat. Életem első 18 évében semmi különös vagy megrázó nem történt velem, ezért lépek már is tovább. Ha magam feje után megyek, vidéki egyetemet választok jó messze a szülővárosomtól, valahol északon vagy nyugaton, és kényelmesen elvégzem az angol szakot. Szerettem a regényeket. Gyorsan olvastam, 2-3-at is egy héten, és tökéletesen megfelelt volna az igényeimnek, ha 3 éven át más sem csinálok, mint ezt. Csak hogy lány létemre volt érzékem a matematikához, amit akkoriban a természet furcsa szeszélyének tartottak. Maga a tárgy nem érdekelt, nem különösebben élveztem, de jó érzéssel töltött el, hogy érdeklődnöm sem kell, mégis a csúcson vagyok. A többieket jóval megelőzve oldottam meg a példákat, akkor is, ha fogalmam sem volt, hogy jött ki az eredmény. Míg ők küszködve számoltak, én néhány könnyed szökkenéssel célba értem. Előre láttam a lépéseket, ösztönösen ráéreztem a megoldásra. Nehéz lett volna megmagyaráznom, honnan tudom, amit tudok. Minden esetre sokkal könnyebbnek ígérkezett matekból felvételizni, mint angol irodalomból. És végzős koromban én voltam az iskolai sakcsapat kapitánya. Csak bizonyos történelmi képzelőerővel lehet megérteni, mit jelentett akkoriban, ha egy lány legyőzi a szomszédos város iskolájának sakbajnokát. Egy öntelt kis hólyagot, aki azt hiszi, nagy képűsködhet csak mert fiú. Amikor fontolgatni kezdtem, hol tanuljak tovább, úgy gondoltam, gyermekkoromat és benne az iskolát végérvényesen félretehetem. De nem számoltam anyámmal. Volt, amit csak később értettem meg. Az, hogy anyám szokványos hagyománytisztelő külleme kemény feminista magocskát rejt. Esküdni mernék, hogy ezt a szót soha nem ejtette ki a száján, de attól még így volt. Félelmetesen biztos volt az igazában. Mint nőnek kutya kötelességem, hogy Cambridge-be jelentkezzek matematika szakra, jelentette ki. Mint nőnek. Akkoriban a mi köreinkben senki nem fogalmazott így. A nők nem mint nők cselekedtek. Nem engedheti, mondta anyám, hogy elpazaroljam a tehetségemet. Legyek kiemelkedő, legyek különleges. Legyek teljes értékű, tudományos, mérnöki vagy közgazdászi pályát kell befutnom. Anyám még a tiéd az egész világ közhelytől sem riadt vissza. Soha nem bocsátaná meg nekem, se magának, folytatta anyám, ha angolt hallgatnék, és a végén olyan háziasszony válna belőlem, mint ő, legfeljebb kicsit műveltebb.
Az is egy furcsa volt olvasni, hogy mennyire nincs tisztában a napi aktuál politikával. Serena, mennyire nincs képbe. Tanára, a Tony, mikor a szerelme lesz, akkor magánórákat ad neki aktuálpolitikából.
Nem akarok mindenre azzal visszavágni, hogy hát ez is természetes, de bizonyos fokig igen. Én emlékszem, hogy 20 éves koromban bizony elég halvány fogalmam volt a politikáról. Az a sebesség, amelyen Serena végül elsajátítja a tájékozódásnak az eszközeit, és ahogyan megnyilatkozik, az már szinte valószínűtlen, mert annyira exakt, McEwan-i férfias módon sorakoznak ott a korszak eseményei. Amikor ez a történet játszódik, én néhány évvel azért fiatalabb voltam, de már éltem, mint Serena, és tényleg csak arra emlékszem, hogy állandóan hallottuk, hogy Belfastban meg robbantgatnak, és az ír katolikusok meg a protestánsok egymásnak mennek, de itt olyan tényszerű, olyan adat és név dömpinggel állunk szemben, tehát nem véletlen, hogy itt szükségesnek tartottam, hogy néhány jegyzetet hozzáfűzzünk, mert aki felnőtt fejjel élte át ezt a korszakot, és figyelt a külpolitikára, azt sem nagyon tudná egyébként követni, tehát itt hatalmas anyag van megmozgatva, mert McEwan azt is akarta, hogy erről a korszakról, amikor ő fiatal volt, és körülbelül Serenával egyidős, hiteles képet, atmoszférát adjon. De azért tartom ezt a könyvet annyira jó regénynek, mert annyi minden van benne. Van benne szerelem, van benne izgalmas történet, van ez a nagyon sajátos McEwan-i fikció és valóság összejátszás, és emellett még korrajz is. Hogyha valaki veszi magának a fáradtságot és kibogarásza az itt elolvasható politikai eseményeket, a szereplőket, a pártokat, a miniszterelnököket, a bányásztrájkot, mit tudom én, rengeteg dolgot, akkor azért nagyjából képben lesz, tudni fogja szagolni, érezni, hallani fogja azt a 70-es évek elejének Angliáját.
A titkosszolgálaton belül itt most a kémelhárításon vagyunk, az a helyszíne a cselekménynek. Itt van egy nagyon újszerű elgondolás, amivel a Serenát megbízzák. Érdekes ez a megbízás, és nagyon aranyos a hadműveletnek a neve. Képes beszéd.
Ezzel bajban voltam, mert úgy az eredeti címe a regénynek az, hogy Sweet Tooth. Ez önmagában is több rétegű, mert ugye annak van édes foga, ezt így kifejezésben használják, aki édes szájú. De az angolul egy jelzős főnév, magyarul pedig az édes szájú az melléknév, tehát azt a címet nem adhattam neki, hogy édes száj, az idétlen lett volna. Másodszor pedig visszautal az úgynevezett Mincemeat, második világháborús Mincemeat kém akcióra, vagyis titkosszolgálati
hadművelet.
A könyvben részletesen le is van írva, és ugye a Mincemeat az is a nevét meghazudtoló módon egy édesség, kis édes gyümölcsös kosárka. Erre hajaz ez a Sweet Tooth, és én a végén azért állapodtam meg többféle variáció után a mézes madzagnál, mert itt el van húzva egy mézes madzag a férfi főszereplő orra előtt, és mindenkinek az orra előtt, aki fontos, ő egy szép összegű ösztöndíjban részesül, miközben nem tudja, hogy titkos szolgálat kultúrhad járat a részévé teszi, vagy szeretné tenni az ő munkásságát. Mézes madzag áldozat, és egyben ő maga a mézes madzag, az a lehetőséggel, hogy maga is megmártózhat végre abban, amit igazán szeret, szövegekben, irodalomban, könyvekben, és egy írónak a szerelme lehet. Tehát végül ezért kötöttem ki ennél a címnél, mert úgy gondoltam, hogy ez adja vissza legjobban, ami az eredetit.
Könyvnek van egy perspektíva váltása. Ez egy nagyon meglepő fordulat. Nem szokványos. Úgy elandalítanak általában ezek a típusú könyvek, és akkor egy ilyen hirtelen perspektíva váltással minden átfordul az ellenkezőjébe.
Nem is tudom, vágy és vezeklést vettük, amelynek a közepének a cselekményéről a végén kiderül, hogy csak az első részben szereplő, akkor még kamasz lány, akiből később írónő lesz, és írónőként próbálja a kamaszkori hibáját, a valóság mindig újabb verziók megírásával jóvá tenni a kamaszkori bűnét vagy hibáját, akkor talán nem is olyan szokatlan. Ott például az utolsó viszonylag vékony részben, a harmadik részben tudjuk meg, hogy amit addig olvastunk, az egy fiktív újrateremtése a valóságnak. Ez csúnya dolog így lelőnünk a poént, de itt is az történik, hogy az utolsó fejezetről igazából nem is tudjuk, hogy mi az, mert akkor az utolsó fejezet jegyében valószínűleg, amit olvasunk, egy olyan kézirat, amit ketten írtak, Tom megírta, Szeréna jóvá hagyta és kiegészítette a saját dolgaival, amit szükségesnek tartott hozzátenni vagy pontosítani. Igen, perspektívaváltásnak is nevezhetjük. Kiderül, hogy nem egy egyszerű, minden tudó szerző vezetett minket végig egy valamilyen csavaros, de azért mégiscsak lineáris történeten, hanem ez egy újra alkotott történet, amely ennek a két embernek a közös munkája. De ez McEwan-nál ez nem egészen szokatlan, mert egyszer már elkövetett hasonlót, és őt általában ez a fiktív, újrateremtett történet, vagy eseménysor, és a valóságnak a folyékonysága, vagy egybemosása, vagy egybefolyása, vagy egymásra hatása, ez őt foglalkoztatja. Tehát túl a történet fordulatosságán, a politikumán, ez az egyik legfontosabb az egész könyvben.
Sokszor az volt az érzésem, hogy az író önmagát írta bele.
Igen, ez teljesen egyértelmű, ezt el is ismeri, hogy Tom Haley, hát egy elég nagy százalékban ő maga, de azért nem egészen. Bevallotta, én egy csomó interjút, beszélgetést, egyebet végig néztem meg, aki ismeri McEwan pályáját, teljesen egyértelmű, hogy ez ő.
Lukács Laura fordítóval beszélgettünk Ian McEwan Mézes Madzag című regényéről, ami a Szkolár Könyvkiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.